Hűséges Istenünk, Te a magasságban trónolsz. Felemeljük hozzá tekintetünket. Nem a felhők felett keresünk, hanem itt a közelünkben. De Te szent vagy, hatalmas, fenséges, ezért emeljük fel hozzá tekintetünket. Ezért kiáltunk hozzád a mélységből, Urunk. A mélységből, ahol mi élünk, innen kiáltunk hozzád, itt várjuk lelkedet, mely a magasságból jön el hozzánk. Nem tudunk hívni téged, ha nem te magad adott szánkba a szót. Küld el lelked a magasságból, hogy higgyünk, hogy szeressünk, hogy megtaláljuk a szót, amelyik tisztel téged méltóképpen. Itt lent keresünk téged az életünkben, minden apró dolgunkban, a bajokban, melyek minket, embereket fogságban tartanak, minden komor és derűs tapasztalatunkban. Te vagy a fény, Te vagy a világosság, mely felülről világít, az élet, mely felülről jön, a lélek, a szellem, mely szól hozzánk. Onnan. Küld el lelked a magasságból, hogy ne monológot folytassunk magunkkal, amikor imádkozunk, hanem hozzád fohászkodjunk. Hogy ne magunkat halljuk, amikor figyelünk, hanem téged. Hogy benned éljünk, ne csak magunkban. Hogy bennünk élj, ne csak felettünk, te közel jött Isten, Immanuel. Itt a földön várunk téged, ma is. Amen. A mai új szövetségi igével kezdünk, a János evangéliumából, 8. részből. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereglett. Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádulniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta neki. Aki bűntelen közületek, az vesse rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így válaszolt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. A farizeusok középre állítják az asszonyt Jézusnak a színe elé. Milyen jól teszik? Lehet, hogy nem is tudják, illetve biztos nem tudják, hogy milyen jól teszik, mert a középen Jézusnak a színe előtt az a szabadításnak a tere. Az az a hely, ahol a szabadítás megtörténhet. És persze közben folyik ez a küzdelem azért, hogy Jézusnak a küldetése valóban megérkezzen oda, ahová küldetett a saját népe körébe, a népének az írástudói körébe. Másik oldalról meg ez ellen, a felismerés ellen folyik a küzdelem, és ezért a farizeusok újra és újra, nem csak János evangéliumában, hanem számos vitában, beszélgetésben olyan kérdéseket próbálnak föltenni, olyan helyzeteket próbálnak teremteni, ahol nincs jó válasz. Ezek a legjobb, amikor közéleti viták vannak, ezek a legjobb kommunikációs tükrök, amikor tudod, hogy a másik jól nem tud válaszolni, bármit mond, meg lehet fogni. Ha azt mondja, hogy nem bűnös ez az asszony, akkor mégiscsak igazunk volt, a lazaságot hozták be. Itt tulajdonképpen bagatelizálása folyik a bűnnek, amit a mózesi törvény egyértelműen elítél. Végső soron Isten szentségének a megsértése, ki lehet igaz tanító, aki megsérti ezt a szentséget, megsérti a törvényt, ami ezt a szentséget, és így az embert védi. És a másik meg, hogyha enged a mózesi törvénynek, és azt mondja, hogy hát akkor hajtsátok végre a törvényt, akkor meg nem is olyan emberbarát, akkor honnan van a népszerűség? Akkor mit keres a vámszedők, meg az utcanők a bűnösök között? Vagyis, és igazából ez a fájdalmas a történetben, a vita az talán még nem is annyira kétségbejtő, mert miért is ne lehetne Jézus küldetésének az értelméről vitatkozni, vagy azért küzdeni, talán még az ellen küzdeni sem olyan tragikus, mert ismerjük Pál apostolnak a történetét. A tragikus inkább az, hogy az az asszony, aki ott van a középen, na, ő egyáltalán nem számít. Ő egy applikáció. Ő azért van, hogy demonstráljon valamit, hogy eszközként álljon rendelkezésre ebben a vitában. De még csak, nem csak, hogy ő nem számít, a törvény sem számít igazán, a törvény is arra van, és tudjuk ezt, hogy a törvény szónak ez a legalista fölfogása, ami a római jogból jön, ami világunkban az egészen más jelent, mint amit akkor törvénynek tekintettek, Isten bölcsességét, Isten útmutatását, a tóra, az más volt, mint a nomosz. Tehát a farizeusoknak se az ember nem fontos, se az Istennek a rendelkezése, az útmutatása nem fontos. A bűnöst is instrumentalizálják, és visszaélnek vele, és a törvényt is instrumentalizálják. Hogyha nem akarunk a farizeusoknál maradni, akkor magunkra nézve ezt úgy alkalmazhatjuk, amikor a hívő tudásunkat instrumentalizáljuk. Annak érdekében, hogy valamilyen módon egy helyzetben felülkerekedjünk, mi legyünk felül. Az történik itt, akkor értjük jól a farizeusoknak a helyzetét, ha azt a mindenkori hamis tanítványokra, az intézményesült vallásnak a képviselőire fordítjuk. És akkor itt eljön az a pillanat, amikor az első, mert ez egy általános helyzet, amikor az első titokzatosság megjelenik ebben a történetben, és ez nem más, mint Jézusnak a hallgatása, a hátat fordítása, és az, hogy ír, már egyes írásmagyarázók és fordítások szerint rajzol a porba. Nézegettem itt már régebben is, meg most is a különböző kommentárokat, hogy vajon mit írt, na azt szeretném, az lenne az igazi, ha azt tudnánk, hogy mit írt Jézus a porba. De hogyha János nem mondta el, mint evangélista, akkor miért ez a legfontosabb? Nekem még azt tetszett a magyarázatok közül leginkább, talán a Krizosztomosznak a magyarázata ott az első századokból, hogy szép virágokat rajzolt. Hogy legyen ideje a farizeusoknak mire is? Hogy legyen ideje az írástudóknak mire? Hogy álljanak ők is a középre. Nekik is ott lenne a helyük. Nem csak azért, mert ők is bűnösök, mert úgy általában mindannyian bűnösök vagyunk. Ez arról szokott szólni, hogy olyan nagyon azért egyiken se, hanem azért, mert az a szabadítás helye. Időt enged. Jézus hallgatása az nem valami elzárkózás, még a hátatfordítás is inkább egyfajta ilyen szemérmes kivonulás arra, hogy most akkor itt a lehetőség arra, hogy gondolkozz arra, hogy mit mondtál, hogy mit gondolsz a másikról, és mit gondolsz magadról. Hiszen egy halálos ítélet a tét, itt a megkövezés. Hátat fordítani, időt kapunk arra, hogy pozíciót váltsunk. A hívő tudásunk vádló használatából, ennek a pozíciójából álljunk be oda középre. Mi is oda középre? Két dolog miatt, a bűnünk miatt, meg a megbocsátás miatt, aminek ott van a helye. A rászoruló bűnös az ott van Jézus előtt, az ott marad mindig, ott van rajta az óvó tekintete, a vádlóknak meg hátat fordít. És akkor tipikus rabbi beszélgetés, vezetés, itt talán egy vicc megengedhető ezzel kapcsolatban, bizonyára ismeritek, nekem az egyik kedvenc viccem a rabbi érvelésre, a rabbinikus beszélgetésre, mikor egy ugrunk 2000 évet, mikor egy katolikus pap beszélget a rabbi barátjával, és azt mondja, mind a ketten elmúltak már 70 évesek, hogy te, olyan jól elbeszélgettünk, 30 éve barátok vagyunk, mindenfajta dolgokról, az írásról is, meg az életről, meg az Istenről, meg az emberről. Egy dolgot mondja a katolikus pap, bennetek zsidókba nagyon utálok. És micsodát? Hát az, hogy bármit kérdezünk tőletek rabbiktól, mindig kérdéssel válaszoltok. Mit mond erre rabbi? És az miért baj? Itt is ez történik, mert hogy ugye nincs kérdőjel a Bibliában a kérdés után, de végül is a kérdés erre vonatkozik. Kicsoda közületek az, aki nem érintett ebben a házasságtörési ügyben? Kicsoda közületek az, aki nem bűnös? Az vesse le az első követ. Nincs közöttetek ilyen, mint ez az asszony? Ki az, aki ebben az egész társaságban, aki ott megjelenik, az első követ eldobhatná? Az, aki bűntelen. Jézus. Az adós rabszolga története tűnik itt föl. Azok, akik nem tudják és nem élik át igazán a bűnbocsánatnak a kegyelmét, azok kérik számon a másik emberen. És akkor újra ír, újra rajzol, újabb virágok lesznek ott a homokban. Van erről egy gyönyörű film, ahogy aztán, amikor az asszony elmegy, akkor a hatalmas szélvihar jön, és azt az írást, azt a rajzot, amit senki nem tud fölismerni, hogy mit is írt Jézus, elfújja, mint egy vihar. Mint hogyha az asszonynak a bűnét fújná el ez a hatalmas szélvihar, a léleknek az ereje. Újabb hallgatás, újabb lehetőség, és ezt a lehetőséget, Jézus hallgatásának a lehetőségét az írástudók, a vének arra használják, hogy lelépjenek. Lelépnek, a legrosszabbat elkerülik, de mégiscsak benne maradnak a bűnükben. Azzal együtt távoznak. Bár az a kis fél mondat, azon érdemes gondolkodni, hogy a vénekkel kezdődik. Hát úgy tűnik, a vének ugye az egy tisztség volt, a vének tanácsának a tagjai, a legtekintélyesebbek, ők mennek el először. Tehát valamit azért az idős kornak a bölcsessége azért számított. Úgy tűnik, hogy azok aztán, akik kevésbé voltak pozícióban, meg időskori bölcsességben, azok mennek el utoljára. Ennek is lehet talán valami fajta értelme. Aki marad, az kapja meg a bűnbocsánatot, az asszony az marad. És ez ennek a történetnek az egyik üzenete számunkra, hogy maradj. Maradj ott a középen, maradj ott a szabadításnak a helyén, ne foglalkozz mással, ne hasonlítgass. Nem a te dolgod átgondolni, hogy na, ezek az írástudók meg vének milyen bűnökkel távoztak el, itt közük van ennek, amiben a keresztények különösen szeretnek turkálgatni, meg gondolkodni, hogy kinek milyen viszonyai vannak a magánéletébe. Talán ennyi terhet meg lehet osztani itt, hogy az első levél, amikor kinyitottam életemben először a püspöki dossziét, az éppen egy ilyen zaftos, gusztustalan szexuális történet volt. Ezzel kezdődött. Aztán nem tudom, hogy a püspöki tanácsosnak a bölcsessége rendezte el, mert a második meg egy gyönyörű, szép, tiszta történet volt arról, hogy valaki dolgozni akar, szolgálni, és ehhez szüksége van egyfajta támogatásra, meg egyfajta döntésre, úgyhogy ahogy így lapozgatja az ember ezt a püspöki aláíró tömböt, akkor egy mocsok, egy tisztaság, két mocsok, két tisztaság, különböző variációkban vannak, majd rá fogok jönni, hogy ez a püspöki tanácsos bölcsessége ez, vagy pedig a lélek fújja be ezeket az ügyeket. Milyen jó, hogy nekünk nem a másiknak a bűnével kell foglalkozni. hanem oda kell állni középre. És aztán a legfontosabb mondat, ez a állj föl, menj el, indulj el. Ez a menj el, indulj el, ez a nagy elengedés, amikor az az asszonyt elengedi Jézus a szabadságba. Itt van ez a paradox helyzet, ez az ellentmondás, amit mi nem tudunk föloldani, csak Jézus. A hegyi beszédnek a, mondjuk így, hogy az erkölcsi radikalizmusa, hiszen hogyha már itt tartottunk a férfi és nő közötti bűnöknél, akkor nem mehetünk el emellett a történet mellett, hogy ne csengene ott a fülünkbe, hogy aki asszonyra tekint bűnös szándéknak okáért, az már vétkezett azzal az ő lelkében. Ez az egyik szélső helyzet, nem szélsőség, de szélső helyzet. A másik meg az, hogy hát mindannyian bűnösök vagyunk. A lónak négy lába van, mégis megbotlik meg. Ilyeneket hallok, és egy másik püspöktársam is illetékes ebben az előbb említett ügyben, és akkor beszélgetünk, és azt mondja, hogy hogy lehet ilyen butaságot csinálni? Így is lehet ezt meg. Másképp is. Az egyik oldalról ez a fajta radikalizmus, a másik meg a teljes bűnbocsánatnak a radikalizmusa, ez a kettő itt áll egymás mellett. Ami fontos ebben az az, és ez a világ most, ahol itt a keresztény kultúra, meg a kereszténység, meg a keresztény értékek olyan fontossá vannak téve, sokszor csak a verbalitásnak a szintjén, ez számunkra, akik belülről tekintünk a világra, a krisztusi lelkület felől, egy nagyon fontos különbségtétel, hogy Jézus nem a társadalmi hasznosság szempontjából ítéli meg a hívő embereknek az életét. Nem a külső társadalmi hasznosság számít, mert ott természetesen föl lehet állítani egy rangsort. Hogyha valaki, ha már ezt adta ma ide az írás, ha valaki csak kíváncsian, meg kívánsággal nézegeti meg a csinos hölgyeket, vagy férfiakat, tehát most azért az társadalmi hasznosság, vagy kár szempontjából azért ez nem olyan tragédia. Még ahogy elmondják ezt az okos pszichológusok, abban még esetleg egy kis adrenalin is van, hogy valahogy érvényesülni akarunk, mutatni akarjuk a képességünket, az erőnket, valahol ez stimulálja a különböző nem képviselőit arra, hogy jól teljesítsenek. Állítólag a egynemű munkahelyek azok nem annyira jól teljesítenek, mint ahol együtt dolgoznak férfiak és nők, ennyit a társadalmi hasznosságról, de Jézus nem ilyen alapon ítéli meg, hanem a belső életednek a szabadsága alapján. Az lehet egy fontos szempont, az egy külső szempont. De ő számára az első szempont, az első nézőpont, az első perspektíva, a rátekintésének a lényege, az az, hogy a belső életednek a szabadítása, a belső életednek a szabadulása és a szabadsága az, ami számít. Minden más csak következmény. Következmény ennek a belső megfordulásnak, ennek a belső megtérésnek. És akkor ennek a mondatnak a rehabilitálása marad itt a végére. Ez az vesse rá az első követ, aki nem bűnös. Hát ebből így a szólás mondások között, mert hogy olyan erős ez a mondat, hogy 2000 éven keresztül vándorol és szedi magára a különböző értelmezéseket, és most arra úgy annyi marad belőle, hogy hát mindenki esendő. Mindenki esendő, ezért hát tulajdonképpen nem mindegy, hogy is nézünk egymásra, és hogy ebből a ne ítélj, hogy ne ítéltesből, ebből a nagyon mély és magas értelmű mondatból ennyi marad, hogy én is, te is, én is szürke vagyok egy kicsit, te is szürke vagy egy kicsit. Ezt a nekövezést ezt hagyjuk. Ez nem érdekes, ez nem számít, mert hát tulajdonképpen mindenkinek jutna egy kő, vagy több is, hogyha elkezdenénk itt vizsgálgatni. De ez nem az a mondat, itt nem azt jelenti, hanem azt jelenti, hogy én Jézus tartom az első követ a kezemben. És az első kő, az nincs eldobva. Az a nehéz kő, az nem repül. Az az első kő, amit ő tart a kezébe, mert az vesse rá az első követ, aki nem bűnös, a bűntelen Jézus ezt a követ leteszi. Mert nála van a bűnbocsánat, és így kezdődik az élet. Nekünk egyetlen dolgunk van, Amikor ebbe a helyzetbe kerülünk, akkor nem szabad eloldalogni, hanem érdemes ott maradni, mert akkor történik meg a szabadítás. Amen. Álljunk föl, és mondjuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.